Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából. Először a gyermekekhez szeretnék néhány gondolatot szólni, mégpedig Ézsaiás könyve 49. fejezet 15. versével, amely így szól, szerintem mindannyian hallottátok már, de az ismétlés az nem árt, ezt tanárként igazán tudja az ember, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fiam. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Most rögzüljünk egy kicsit az igevers első részéhez, hiszen azt teszi fel Ézsaiás azt a kérdést, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön rajta. Tehát ebben ugyan leírva nincsen, de a szeretet mellett még egy fontos dolog benne van, a hűségnek a dolga is, hiszen tudjátok, egy szülőnek, hiszen itt többnyire ugye szülőköz, sőt időnként nagyszülőköz beszélek, egy szülőnek a gyerek akkor is gyerek, amikor már felnőtt. Tehát ugye mindvégig. Tehát ilyen értelemben ugye ez a hűségnek a bizonysága is, hogy nem feledkezik el róla. Ugye, és hát gyermekek, gondolom, ti is értékelitek a szülői szeretetnek ezt a kitartó hűségét, amelyel akkor is szeret ugye a szülő minket, gyermekeket, hogyha mi éppen olyan dolgot teszünk, ami nem szeretetre méltó. És ilyen értelemben ugye a jó szülői környezet az előkészíti az ember szívét az Isten szeretetének a befogadására. Hiszen az Isten szeretete is ugye ilyesmi, hogy akkor is szeret minket, hogyha éppen mi nem a szeretet megnyilvánulásával fordulunk felé. És akkor is hűséges hozzánk, hiszen tudja nagyon jól, hogy minket, a bennünk lévő önzést, a belénk gyökerezett helytelenségeket, leginkább a valódi Isten szerinti szeretetnek a melege tudja ugye felolvasztani és eltávolítani belőlünk. És nagyon fontos dolog, hogy az Isten szeretete mindig elvszerű dolog, tehát úgy szeret minket az Isten, és úgy szeret minket a szülő is, hogy a szeretetével jó irányba akar minket terelni mindig, jó irányba akar mozdítani, és amennyire rajta áll a szülőnál, annyira fel akar készíteni minket, ugye, arra, hogy majd az Isten szeretetét is el tudjuk fogadni. És hát gondolom, ti is így vagytok ezzel, gyerekek, hogy értékelitek a szülői szeretetnek ezt a kitartó hűségét, és így könnyebb lesz értékelni majd az Isten szeretetének kitartó hűségét is. És én nem mondom azt, hogy mostantól kezdve a felnőttekhez szólnék, mert szerintem az igaz, éppen úgy szól a gyerekekhez, mint ahogy a felnőttekhez is. Nyissuk meg a Bibliánkat Pál apostol Timóteus azért második levelénél, és a második levélből a második fejezet 13. versét olvasom, egy rövid kis igeverset. Tehát Timóteus azért második levele Pál apostolnak, második fejezet, 13. vers. Ha hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amikor én elkezdtem ezen gondolkozni, hogy az Isten hűsége mit jelent, akkor természetesen, meg egyáltalán a hűség fogalma mit jelent, akkor természetesen eszembe jutott az, hogy a hűség az elválaszthatatlan a álhatatosságtól, a kitartástól. Hiszen azért azt mindenki érzi, hogy az nem hűség, amikor mondjuk valamihez én 5 percig vagyok hű, vagy 2 napig. Az egy ilyen szalmaláng fellángolás lehet, de ezt semmiképpen sem tekinthetnénk hűségnek. De azért éltem a gyanúperrel, amikor erről gondolkodtam, hogy a hűség ennél összetettebb dolog, és sok mindent magában foglal. Ezért én is megnéztem 2 dolgot. Egyrészt megnéztem, hogy egy értelmező szótár jellegű irat mit mond a hűségről, másrészt pedig megnéztem azt, hogy milyen görög szó van itt a szövegben, ebben az igehelyben, a hűség szó helyén, és annak mik a jelentés tartalmai. Most engedjétek meg, hogy felolvasnék egy ilyen hűség fogalmat, és aztán a görög szót is majd megkérdezném, hogy szerintetek milyen görög szó van a hűség helyén. A hűségnek a egyfajta fogalma a következő, itt egy rövidítve olvasom ezt. A hűség egy személy, elv, cél vagy közösség melletti felelősségteljes, kitartó ragaszkodás, amely az adott szó eskü vagy párkapcsolati bizalom álhatatos megtartását jelenti. Erkölcsi erény, amely megbízhatósággal, őszintességgel és lojalitással párosul, gyakran önfeláldozással jár. Tehát látjuk, hogy egy meglehetősen sokszínű, sokrétű tulajdonságról van szó, ami sok mindent magában foglal, és nem tudom, hogy mit mondanátok, hogy szerintetek mi van a hűség szó helyén. Mert először én is meglepődtem, amikor ezzel először találkoztam, hogy mi van a hűség szó helyén. Pisztis. Ismerős ez a szó? Szerintem hallottatok már mindnyájan, mert pisztis, ugye mi ennek az egyik elsődleges jelentése, amilyen jelentés értelemben szoktuk ezt használni? A hit. Így van, a hit. Tehát ugye érdekes, hogy magának a görög szónak a jelentés tartalma az ilyen, hogy benne van az, hogy hit, hogy hívő valaki, benne van a hűség is, az őszintességet is jelenti, becsületességet, megbízhatóságot, sőt engedelmességet is, és még olyan helyen is szerepel ez a szó, hogy ahol úgy fordítja a Károly, hogy igaz beszéd. Még olyan helyen is szerepel ez a kifejezés, tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag jelentéstartalmú szóról van szó. Akkor nézzük is meg, hogy amikor azt a fogalmat olvastam, abban több kulcsfontosságú dolog is szerepelt, nézzük meg, hogy az Isten betölti-e vajon ezeket. Tehát valóban, ugye elnézést, hogy emberileg szólok, joggal állíthatja magáról, hogy ő hűséges, hiszen az ige versünk ugye mit mond, hogyha mi hitetlenkedünk is, de akár úgy is lehetne fordítani, hogyha mi hűtlenkedünk is, ő akkor is hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Tehát ez az isteni jellem tulajdonságok közül az egyik, az, hogy ő hűséges. Az Ószövetségben is találkozunk ennek megfelelő igével, majd arról esetleg délután szólnék. De mit is jelentett ez a fogalom, amit olvastunk? Hogy azt olvastuk, hogy a hűség az egy személyhez való álhatatos, kitartó ragaszkodást is jelenti. Igaz-e ez az Istennél? Ugye hát az alapigénk az pont erről szól, és szerintem mindannyian megtapasztaltuk ezt az életünkben már nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor, hogyha mi hitetlenkedünk is, ha mi hűtlenkedünk is, ha mi úgy viselkedünk, ami nem helyes, akkor is az Isten hű marad. Tehát ő nem fordul el tőlünk, és ez egy óriási ígéret egyúttal, hiszen ehhez hasonló nagyságrendű ígéretek a Bibliában például, ugye olyan ígéretek mondjuk a János evangéliumában, hogyha mi ugye az Istenhez megyünk, ugye akkor ő soha nem vet ki minket. Tehát az Isten hűsége ebben is megnyilvánul, és ebben is, hogyha mi úgy viszonyulunk hozzá, hogy mi nem hittel megyünk hozzá adott esetben, hanem éppen elcsüggedve, elerőtlenedve, akkor megtapasztaljuk az Isten hűségét, hogy ilyenkor is szeretettel, türelemmel fordul hozzánk. Tehát azt, hogy egy személyhez hű az Isten, azt szerintem mindannyian megtapasztaltuk magunk is. De lehetne bibliai példákat is mondani, hiszen nézzétek meg az Isten kitartó munkálkodását, hűséges ragaszkodását, menteni akarását mondjuk az összes tanítvány irányában, de ami talán a leginkább megfogja az embert mondjuk, hogy Júdás irányában, a szűk tanítványi körből. Hiszen Júdásról kezdettől fogva tudta az Isten, ugye ő hozta az isteni természetét Krisztus, a természetét azt nem tette le, csak az isteni hatalomnak a formáját tette le, az önmagában való életét, a teremtő hatalmát, attól sem zárta el magát. De ugye azt látjuk Júdással való gondviselő szeretetében is, hogy minden módon menteni igyekezett azt, akiről előre tudta azt, hogy az erőfeszítések végül nem hoznak gyümölcsöt, nem eredményeznek megváltozást. Tehát azt hiszem, hogy bibliai példákkal, meg saját példánkból is láthatjuk, hogy az Isten hűséges egy személyhez. Ugye a szeretetről szokták azt mondani, hogy soha el nem fogy, így van? Hiszen ezt benne van a Bibliában is, ugye a szeretet soha el nem fogy. Hol van ez benne? A szeretet himnuszában, így van. És mi a helyzet a hűséggel? Lehet már olyan helyzet, amikor a hűség az Isten hűsége, most nem az ember hűsége, mert ez egy külön dolog lesz majd. Lehet olyan helyzet, amikor az Isten hűsége már okafogyottá válik? Amikor már egyénileg, az egyén életében nem érhet el eredményt az Isten hűsége? Mikor következhet ez be? Tessék?
Mikor
megkeményedik az ember, akkor a hűséges Isten sem tud már érte semmit sem tenni. Ugye itt az ige versünk előtt olvassuk a 12. versben, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. És a vers második felére olvasom most rá ezt a verset, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ugye ez a hűségnek a határát mutatja. Hogyha mi végérvényesen elfordulunk tőle, akkor ő is megtagad minket. Találkozunk olyan megtagadással a Bibliában, ami nem végleges volt? Péter tagadása ugye erre a legjobb példa. Többször is bekövetkezett, de nem volt visszafordíthatatlan. És akkor mit látunk? Az Isten továbbra is hűségesen munkálkodott Péterért. Noha olyan helyzetben volt, hogy ez a munkálkodás meglehetősen korlátozott lehetett már, de azért miben nyilvánult meg? Amikor ugye kereste a tanítványát a szemével, meg Péter is az urat, akkor mit tapasztalt Péter abban a tekintetben? Ugye megbocsájtást, szeretetet, irgalmat. Tehát ugye látjuk, hogy a 12. vers vége az nem ilyen megtagadásra vonatkozik. Tehát az már olyan megtagadásról szól, ami már végleges. Ahol már az Isten hűsége is tehetetlen. De lépjünk most tovább egy kicsit, és nézzük meg a másik dolgot, amit olvasunk a fogalmaink között, hogy a hűség egy személy, egy elv melletti állhatatos, kitartó ragaszkodás jelenti. Mi az az elv, ami gyakorlatilag az egész világegyetemet kormányozza, és hogyha ez az elv minden más elv fölött való, és semmi más nem lesz, ami ebben a világegyetemben működjön, akkor teljes békesség és nyugalom és összhang lesz a világegyetemben. Mi az az elv, ugye a szeretetnek az életelve, amihez az Isten minden körülmények között hűséges. Még akkor is ez az életelv marad az Isten által munkált elv, amikor az ember szembefordult az Istennel, amikor az első emberpár is szembefordult az Istennel, vagy amikor mi szembefordultunk, vagy a mi elődeink szembefordultunk az Istennel. Sőt, igazából a szeretet az valóban soha el nem fogy, hiszen amikor Júdás elhagyta az utolsó páskavacsora, vagy ha úgy tetszik, első úrvacsora helyét, akkor mit mondott a Biblia szokásos tömörséggel, hogy mi volt kint? De sajnos nem csak kint, ugye? Sötétség, hanem a tanítvány lelkében is sötétség volt már. És mégis, amikor hozta Júdás a papi fejedelmeket és a csőcseléket, és ő ment az élen, hogy elárulja a mesterét, akkor hogyan fogadta őt Krisztus? Barátom. Ugye a csókkal állod az embernek fiát, tehát tanítványnak már nem szólíthatta, mert tanítvány már nem volt, semmilyen értelemben és mértékben sem, de azt látjuk a megszólításból, hogy akkor is tele volt szánalommal. Ha úgy tetszik, szeretettel is, csak az a szeretet, az már nem tudott visszhangra találni Júdás lelkében, tehát ott már a teljes sötétség honolt. Az Isten minden körülmények között hűséges ehhez az életelfhez, olyannyira igaz ez, hogy János első levelében a 4. fejezet 8. versétől olvasok most néhány igeverset, a következőt olvashatjuk. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Erről éppen elég sokat beszéltünk szombatiskolán. Nem erről az igeversről, de tartalmilag. Ez Kolossé levélben előjött jó párszor az ő áldozata. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát enkesztelő áldozatul a mi bűneinket. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Nem véletlen az, hogy a Biblia azt mondja a tanítványokkal kapcsolatban, hogy arról fognak titeket megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, egymást szeretni fogjátok. Az ember életében lehetnek nehéz megpróbáló időszakok, lehet olyan, hogy szinte azt látja, hogy reménytelen helyzetbe került, és azt látja esetleg, hogy maga az Isten is, mintha, hangsúlyozom, mintha, szembefordult volna vele. Hiszen van olyan bibliai személy, aki hát nem általa iratott le, mert ugye Mózes jegyezte le ezt a bibliai iratot, de aki azt mondta, hogy mintha mindenható nyilai érnék őt. Ugye Jób? Jób ugye a kikéretésekor. És nézzétek meg, hogy lehetnek az ember életében nagyon megpróbáló élethelyzetek. Hát nyilvánvaló, hogy Jób életében is egy megpróbáló élethelyzet volt ez. Most ebben nem mennénk bele, mert délután lehet erről beszélgetni, mert az is messzire vezetne, és túlfeszíteni a mai délelőttnek a kereteit. De azért egy dologban biztos volt Jób, és egy dologban megmaradt, hogy mit mondott Jób. Mi volt ebben a helyzetben, amikor elveszítette a családját a feleségén kívül, elveszítette a vagyonát, és aztán a kikéretés második fázisában elveszítette az egészségét is.
A megölésben ne bízom.
Igen, tehát több megnyilatkozás is volt, a megölésben ne bízom, ugye? Tudom, hogy az én porom fölött.
Utoljára az, ugye?
Tehát... Ott ugye a hitnek a megnyilatkozása az az volt, hogy és a felesége szavaira se tagadta meg az Istent. Továbbra is bízott az Istenben, hiszen mit mondott neki a felesége?
Átkozz meg az Istent
és hallj meg. És mi volt erre Jobbnak a válasza? Igen, igen. Tehát, hogyha a jót elvettük Isten kezéből, rosszat nem vennénk el. Tehát ugye Jobb hűséges maradt az Istenhez a megpróbáltatások közepette is. Ugye az Isten hűsége, az belőle is egy hűséget, egy álhatatos kitartást váltott ki. És ő is ezekben a nehéz pillanatokban, ugye abba kapaszkodhatott, amiben nekünk könnyebb kapaszkodni, mert a mi életünk előtt már megtörtént Krisztusnak az áldozata. Az ő életében ez még nem történt meg. Az ő életében ez még a jövőben volt. De ebbe lehet kapaszkodni bármilyen sötét helyzetben, hogy ugye abban nyilatkozik meg az Isten szeretete értünk, és ez egy megváltoztathatatlan tény. Ez semmilyen sötét helyzet nem tudja fölírni. Mert ugye, ahogy szoktam mondani matek tanárként, a tények makas dolgok. Tehát ez semmilyen sötét helyzet nem tudja fölülírni, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van, hogy ő szeretett minket, ő már előbb szeretett minket, ahogy ezt másutt olvassuk. Ez nem azt jelenti, hogy az nem szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem ez azt jelenti, hogy igazából, hogy János apostol meg is fogalmazza, Isten a szeretet. Tehát ez azt is jelenti, hogy ebben a világban, de nem csak a Földön, az egész világegyetemben semmiféle szeretet nem lenne, hogyha nem lenne Isten. Az Isten szeretete az, amelyet az értelmes lények valamilyen módon, valamilyen mértékben visszatükröznek. Tehát az, hogy mi szeretjük az Istent, annál előbb volt az, hogy ő szeretett minket. Már akkor szeretett minket, amikor még mi lázadtunk. Vagy adott esetben, amikor még nem is éltünk, csak ő tudta, hogy fogunk majd élni. Tehát ezt az életelvet az Isten nem adja föl, hiszen tudja nagyon jól azt, hogy egyedül a kitartó, állhatatos szeretet az, ami bennünk az önzést megtörheti. És ezt látjuk, hogy ezen életelv szerint kormányozza az egész univerzumot. És amíg ez nem sérült ez az elv az őslázadó bejövetelével, és amíg az ember nem engedett Sátán kísértésének, ugye, tehát amíg a lázadóból nem lett lázadó, addig az egész világegyetemben tökéletes béke és összhang honolt. És az egész megváltásban a legnagyszerűbb az, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Most gondoljátok el, hogy milyen lenne az, hogyha jó, megtörtént az, hogy a bűn eltöröltetett, az őslázadó eltöröltetett, akik ragaszkodtak az önzéshez, Isten minden kegyelme ellenére, azok ugyanarra a sorsra jutottak, mint Sátán és démonai, és milyen lenne ezután az örök élet, hogyha mindig bennünk kéne, hogy legyen a félsz, hogy mikor jön egy újabb lázadás? Mikor lesz egy újabb Sátán valakiből? Ezért óriási ígéret és bizonyosság az, hogy ilyen nem lesz. Nem lesz kétszer veszedelem. Tehát óriási dolog az, hogy amikor ezen bűntörténelme befejeződik, akkor utána soha többé nem fog megismétlődni. Végtelen korszakokon át. Tehát ez egy óriási ígéret, tehát így lehet teljes nyugalommal és biztonsággal örök életet élni. Amikor nem lebeg ott a Damoklész kardja, hogy mikor történik meg ez a rettenet újra. Azt mondtuk a fogalmunkban, hogy a hűség az egy cél melletti felelősségteljes, állhatatos kitartást is jelenti. Most akkor koncentrálódjunk ide a Földre egy pillanatra, de mondhatok majd egy általánosabb célt is. De jó, akkor kezdjük az általánosabbal. Miért teremtett Isten értelmes lényeket, amelyek, akik meg tudják érteni, hogy kicsoda az Isten, meg tudják érteni az akaratát, visszhangra találhat az ő lényükben az Isten szeretete jelleme. Miért teremtett Isten ilyen lényeket? Embert is, más értelmes teremtményeket is. Igen, és ugye mit szeretett volna az Isten ezen lények teremtésével elérni? Hogy milyenné, gondoljátok el, amikor megszületik egy gyermek, most maradjunk itt csak földi viszonyokban, akkor az ő jelleme az milyen? De a jellemére gondolok, nem a természetére, a jellemére. Van neki jelleme akkor?
Nincs.
Olyan, mint egy, most nem tudok ilyet mutatni, mert lehet, hogy... Igen, de tudok, mert erre az oldalán nem értem fel semmit. Ilyen. Tehát ugye egy olyan, hogy nincsen benne se pozitív jellemtulajdonság, se negatív. Egyszerűen nincs jelleme. És az Isten azt szerette volna az értelmes lények teremtésével, hogy jellemben úgy fejlődjenek, alakuljanak, hogy egyre inkább közeledjenek kinek a jelleméhez. Az Isten jelleméhez. Ugye, és a Földön ezt a folyamatot megtörte a bűn bejövetele. De az Isten elengedte ezt a célt? Nem. Hanem az Isten itt a Földön, tehát ehhez az általános célhoz továbbra is ül a világéletem összes többi részében, csak ott nem volt ilyen varga betű. Itt nálunk igen, de itt is hűl ez a célhoz. Ha úgy tetszik itt a Földön, közbe kellett iktatni valamit, ami a bűn hatását majd kiküszöböli, és embereket menthet ki a bűnből, ugye ez volt a megváltás terve. Ő a megváltás tervéhez, ehhez a célhoz Krisztus és az Atya is, természetesen a Szentlélek is, mindvégig hű. És álhatatosan kitartó a munkájának a tervnek a véghezvitelét. Tehát hű egy elfhez, ha úgy tetszik, elfhez is, a szeretet élet elfhez, és egy célhoz, ahhoz a célhoz, hogy majd egybe szerkeszt mindent, azokat is, azoknak a hívő maradékát is, akik hát megismerték gyakorlatból, hogy mit jelent a bűn. Őket is, ha kitartanak a elkezdett bizodalomban, akkor őket is egybe szerkeszti majd, és egy bűn nélküli örök életben élhetnek a végtelenségig. De hogy ő mennyire hű az Isten ehhez a célhoz, aztán legjobban az a próbatétel mutatja meg, ahol eldőlt az emberiség sorsa. Hol dőlt ez el? A Getsemáné kertben. Annyira szerethetőek voltak az Isten által választott emberek, hogy úgy mondjam. Ugye az ószövetségi időkben az Isten elhívott népe, az ószövetségi Izrael népe volt. Ugye Ábrahámból indult ki, ez elhívott egy szőlővesszőt, és aztán ugye ott született Izsák, majd Jákob, Jákobnak a 12 fiából lett ugye a 12 törzsebe, most szintén nem megyünk bele, de annyira szerethetők voltak ezek az emberek. Azt olvassuk, hogy mindig ragaszkodtak az Istenhez, a hűségük egyre nagyobb mértékű volt, nem. Azt olvassuk, hogy ilyen hullámvölgy volt az egész ószövetségi történelem, sok bibliai iratban ez nagyon jól látszik, és ugyanakkor az egyéni életünk is ilyen, de ilyen volt a szűk tanítványunkkal is. Mindenféle ember előfordult, és ők mindenféle gyengeséggel, hát János, akiről azt írja az írás, hogy ő milyen tanítvány lett. A szeretett tanítvány lett. És ő így is indult? Hát nem egészen, ugye az egy mennydörgés fiainak nevezte őt is, meg ugye a Jakabot, a testvérét is, aki elég hamar meghalt fegyverére által. Tehát úgymond nagyon nagy kísértésnek volt Krisztus kitéve a Getsemánéban. Hiszen kísérthette és kísértette is Sátán azzal, hogy te ezekért az emberekért akarsz mindvégig kitartani ezen cél mellett. Ezért vállalod a legnagyobb szenvedést is. Ő értük. Azokért, akik végül is a pogányok kezére adtak téged? Vagy azokért a tanítványokért, akik közül a legműveltebb, ugye elárult téged, a legbuzgóságosabb, megtagadott, és különben meg az összes többi szétfutott. Értük, érdemes vállalni? És nekem a mai napig ilyen szempontból a legegyértelműbb bizonyságtétel arra nézve, bár amit most olvasok, abban egyszer sem szerepel, ha csak nem siklott el tekintetem e fölött a hűség szó. De ez a másfél bekezdés, ez a Jézus élete Getsemáné fejezetéből mindvégig arról szól. Jézus ismét elfordult tanítványaitól és visszatért magányos menedékhelyére, a nagy sötétség borzalmától esett arcra borulva a földre. Isten fiának emberi természete remegett a szörnyű megpróbáltatás órájában. Most nem imádkozott tanítványaiért, hogy hitük ne legyen ingadozó, hanem csak saját megkísértett és szenvedő lelkéért könyörgött. Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amelynek el kellett dönteni a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetséget meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hadd kapja meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia ki iszta a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedje a bűn átkának következményét, hogy megmentse a bűnös? A szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam. Legyen meg a te akaratod. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonult a világ megváltójának szem előtt. Látta, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja, hogy az ember, látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn hatalmát. Az elkáhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét és meghozta döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki. Most idáig olvastam, tehát egy ilyen másfél bekezdésnyi. Ugye jól emlékszem, hogy egyetlen egyszer se szerepelt benne a hűség szó. De az egész arról szólt. De mégis az egész másfél bekezdés arról szólt. Hogy az Isten fia hogyan tart ki a megváltás magas céljának véghez vitele mellett. Hiszen már azzal is rengeteget segített volna nekünk, ugye, hogy eljött, megmutatja, hogy bűnrehajló emberi természetben is lehet ugye betartani a törvényt. De ha ezt a minden megkoronázó áldozatot nem hozza meg, akkor mi elvesztünk. Hiába mutatta volna meg nekünk, hogy meg lehet tartani az Isten törvényét, be lehet tölteni az Isten törvényét. Ez az áldozat szükséges volt ahhoz, hogy mi menekülútat kaphassunk. És az is szükséges volt, hogy egyedül ez az áldozat az, ami megtörheti bennünk az önzés hatalmát. Tehát nem csak arról van szó, messze nem csak arról van szó, hogy jogi, elnézést ezzel a kifejezésért, jogi értelemben ez menthet meg minket, hiszen a bűnnek a büntetését valakinek fizetni kell. Ha nem nekünk, akkor az Isten fiának. De ha Isten fia nem fizette volna le, akkor nekünk kellene. Tehát jogi értelemben ez ment meg minket, de nem csak jogi értelemben, hanem az önzés az olyan mélységig van bennünk, hogy ennek a legyőzéséhez kevesebb nem lett volna elég. Nem csak arról van itt szó, és a csakot itt mindig idézőjelbe teszem, hogy sérült volna az önkéntesség elve, ha egy bűntelen angyal adja az életét értünk, hiszen az ő életét csak elvenni lehetett volna. Ő nem mondhatta volna azt, hogy leteszi az ő életét, mert ő neki az élete adományozott élet. Tehát sérült volna sok minden, de ha nem sérült volna egy angyal áldozata, akkor se lett volna elégséges ahhoz, hogy bennünk a bűn hatalmát megtörhesse. Tehát ennyire volt hűséges az Isten ehhez az életelvhez. Vajon hűséges az Isten, azt említettük a hűség fogalmához, egy közösséghez is. Hát most gondoljunk a szűk tanítványi közösségre. János evangéliumából, csak most innen nem kell sem elő a Bibliából, olvasom el a 13. fejezet első versének a végét. Hogy hogyan is viszonyult ő az ő szűk, meg tágabb tanítványi köréhez. Mivel, hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Hát azért nem volt könnyű. Mert ugye Isten szeretni könnyű, mert az Isten hibátlan. Ugye az embereket szeretni ezért nehezebb, mert az embereknek vannak hibáik. És ezen hibák egy része ugye rajtunk csattan, adott esetben. Tehát a tanítványoknak is sok különféle embernek sok különféle hibája volt. De az Isten nem ezt nézte, hanem azt nézte, hogy mivé alakíthatja őket, ha ők engednek neki, ha ők együtt munkálkodnak vele. És milyen örök dicsőséget adhat nekik, hogyha ez a folyamat végigmegy. Tehát ő mindvégig kitartó volt egy közösséghez is. Na most azért helyezzük át magunkat a jelenbe. Gondoltunk már a laodiceai üzenetre úgy, mint Isten hűségének bizonyságára? Szerintem előfordult már a gondolatainkban ez. Miért mondom ezt? Mert nem ezt szokott eszünkbe jutni ugye a laodiceai üzenetről. Ugye kicsit ecseteltem a Getsemane kerti idézet előtt, hogy hát kikért is vállalta azt a hűséges, kitartó, állhatatos küzdelmet Jézus? Az ő szövetségi népéért. az ő szűk tanítványi köréért, ami olyan volt, amilyen. Na de akkor ne menjünk ennyire vissza. Hozzánk, mint közösséghez is hű az Isten? Igen. Ha én beteg vagyok, és elmegyek egy orvoshoz, mit várok az orvostól? Hát alapvetően végül a gyógyulást remélem, ugye? De először mit várok tőle? Hát én azzal megyek el, hogy köhögök, lázam van, fáj a fejem, vagy tudom is én mivel. Elmegyek a tünetekkel. Ő elmondja, hogy mi a diagnózis, ugye? És a Jelenések könyvében is, a harmadik fejezetben, a Laudice üzenetben is elolvashatjuk a diagnózist, igaz? A diagnózis szerint, és ugye egyébként a tanács szerint is, amiket tanácsol nekünk Krisztus, mind abból az következik, hogy a mai, Isten mai népe nem tudatosan. Mert tudatosan, ha csinálnánk, akkor az értelmünk kellett volna, hogy súlyosan sérüljön. Nem tudatosan megpróbáljuk megvalósítani a fából vaskarikát, a Krisztus nélküli kereszténységet. Hiszen, ja persze, most mondhatná valaki, hát az abszolút tévedés, hát tudjuk, hogy létezik Krisztus. De valójában a Krisztus nélküli kereszténység, ez bőven elég az, hogy nem lakozik bennem a Szentlélek. Az bőven elég. Krisztus élete az én belső lényemben a Szentlélek által van jelen. Ha a Szentlélek nem lakozik bennem, teljesen reménytelen betöltenem az Isten igéjét, teljesen reménytelen annak a feladatnak bármi nevű véghez vitele, amiért az Isten elhívott mindenkorban egy egyházat. Tehát igazából, amikor azt mondja az első tanácsnál, a három tanács közül az első az melyik? Mit tanácsol nekünk? Hogy védj tőlem mit? Tűzben megpróbált aranyat. Az mi? Az élő hit. Így van, a hit. Hát ugye, és a hit az elsődlegesen mit jelent? Bizalmat. És mit jelent az ószövetségi kifejezés? Az meg olyan érdekes, az mozdíthatatlan szilárdságot jelent. Ugye itt jön be a hűség, itt jön be az állhatatosság kérdése. És nézzétek meg, hogy az Istennek a végidőben elhívott népéről. Az Isten tud valami jót mondani? Hát nem sok mindent, ugye nagyon szeliden fogalmaztál, számszerűleg mennyi elismerése méltó jó dolgot mond? Ennyit, ugye? A testvérünk ezt mutatta, akit nem látta volna, akkor most én leszek a magyar hangja. Tehát ugye ennyit, és mond viszont olyan dolgokat, amik finoman szóval nem elismerése méltó. És mégis az Isten, miután ezt a diagnózist felállítja, miért állítja fel az orvos a diagnózist?
Hogy meg tudjon gyógyítani,
ugye? Mert igen, hogy, tehát azért, hogy a javunkra legyen. Ő felállítja a diagnózist azért, hogy a javunkra legyen, ad tanácsot. Olyan embereknek ad tanácsot, akiknek a tudásuk minden korszak tudásánál nagyobb lehet, ahogy szokták néhányan mondani a kerekben a prédikátor közül, hogy nagyon hozzáférhető tudás. Most abban nem megyünk bele, hogy kinek a fejében mennyi van ebből. De azt látja az Isten, hogy nagy a tudás, de ugyanakkor ugye langyosodtunk, meglangyosodtunk. Az első szeretet forrósága, az már nincs velünk. És ennek ellenére az Isten megállapítja a diagnózis, mert gyógyítani akar. Tanácsokat ad, hogy hogyan gyógyulhatunk meg. És azt tanácsolja nekünk, végsősorban a három tanács mellett még, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Emlékezz vissza arra, hogy milyen voltál akkor, amikor megtértél. Vagy ha esetleg meg sem tértél, mert ez is lehet, akkor ugyanaz az orvosság neked is, mint azoknak, akik megtértek, de olyan mértékben meglangyosodtak, hogy gyakorlatilag egy újra megtérésre van szükségük. Ez is a hűség bizonyítéka, és meddig akar hűséges lenni? Meddig akar kopogtatni? Amíg beengedjük, és ha beengedjük, akkor győztessé tesz minket. Tehát egészen a győzelemig akar hűséges maradni hozzánk. Hogy aztán az egész végtelen korszakokon át vele lehessünk. Tehát nem csak az akkori közösséghez hű, hanem a mai közösséghez is, annak minden fogyatkozása ellenére is. És majd délután beszélünk még, ha akarjátok, a 77. Zsoltárról, majd meg is mondom, hogy miért. Ennek az én életemben is van aktualitása, de szerintem nektek is. És egy dolgot azonban még említenék, engedjétek meg így a végén, hogy az Isten hűségének mi a célja az életünkben? Hát, hogy végig segítsen minket egész a győzelemig, de az, hogy az ő hűsége úgy találjon visszhangra bennünk, hogy mi is hűek legyünk. Ugye szükséges a hűsége az, hogy üdvözülhessünk? Bizony szükséges, hiszen láttátok, a hűségben benne van az álhatatosság fogalma. Egy álhatatos, kitartó ragaszkodás emberekhez, közösségekhez, célokhoz, elvekhez. És magában foglalja az önfeláldozást is ez a fogalom. Ugye ez Istennél egyértelmű, de a tanítványoknál mit jelent ez az önfeláldozás? És aztán utána már csak egy gondolattal ajándékozok meg mindenkit. Mit jelent a tanítványoknál az önfeláldozás? Ezt egy nagyon könnyen megérthető igevers fogalmazza meg. A János első levele 3.16. Miért könnyű azt megérzni? Ugye a János evangélium a 3.16, mindannyian tudjuk, mit jelent. Olvasom a János első levele 3.16-ot. Hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Most jön az emberi rész, amit emberileg nem lehet betölteni pusztán. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát ugye, a mi hűségünk az azt jelenti, hogy amit itt mond János apostol, hogy az Isten hűsége az úgy találja visszhangra a szívünkbe, hogy mi is adjuk oda az életünket, a mi atyánk fiaiért. Ez mártíromságot jelent? Nem feltétlenül így van, nem minden esetben itt pontosan fogalmaztatok. Jelentheti azt is az ott esetben. De jelentheti azt is, hogy te nem a saját keftelésedre élsz, meg én, meg mi, hanem mások javára élünk. Azért élünk, hogy másokat is hozzásegíthessünk annak megismeréséhez, aki egyedül tudja kivezetni az embert a bűnből. Tehát ugye ezt a hűséget szeretné az Isten belénk plántálni. És az utolsó záró gondolatként engedjétek meg, hogy két igeverset olvassak fel. Az egyik a Jelenések 22.14 lesz, ami annak idején réges-rég a keresztség igén volt. És majd meglátjátok, hogy kapcsolódik ez a témánkhoz. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek, fáj az, és bemehessenek a kapukon a városba. Természetesen emberileg megtartani ezt lehetetlen, a Szentlélek bennünk lakozásával lehetséges. Mi köze ennek a hűséghez? Ugye azt mondja, hogy majd ha ez betöltjük az Isten törvényét, az Isten kegyelméből mi is örök életet nyerünk, nem csak azért, nem azért, mert fizetségként, mert teljesen lehetetlen lett volna ez nekünk, hanem azért, mert az Isten törvényének a betöltése gyakorlatilag azt jelenti, hogy önzetlenné lettünk. Az önzésnek a minden ága bokát az Isten kigyomlálta belőlünk. És bemehetünk a kapukon a városba. Nem tudom, hogy ebben az igeverssel kapcsolatban eszünkbe jutott-e Ézsaiás könyvének a 26. fejezetének a második verse. Ugyanis megmondja Ézsaiás, hogy kik azok, akik bemehetnek a kapukon a városba. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép a hűség megőrzője. Tehát ugye a hűség megőrzője az, amelyik bevonulhat a kapukon a városba. Értjük is ezt, hiszen a hűségben, ennek fogalmában nagyon erősen benne volt a kitartó, álhatatos ragaszkodás a jó, a nemes célokhoz, elvekhez, emberekhez, közösséghez. Máté evangélium a 24. fejezete mit mond a végidőről? Hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És természetesen a hűségnek, az álhatatosságnak csak mikor van értelme. Ha valóban jó célokért vagyunk hűségesek. De hát abban biztosak lehetünk, hogy az Isten céljai tökéletesek. És ehhez hűségesnek lenni, az nem tévedés, hanem akkor valóban jó célokért vagyunk hűségesek. És azt szeretné az Isten, hogy az ő hűsége mi belőlünk is egy kitartó, állhatatos ragaszkodást, egy valódi hűséget váltson ki. Ámen.